Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám a kezemben, a kezünkben. Mihalko Gábor a vendégem, aki geográfus, turizmuskutató, a Pannon Egyetem professzora, Hurlen CFK kutatója, és azt mondtad, mikor beültél a stúdióba, hogy picit ma könnyedebbek leszünk, ugye ma nem a turizmust kutatjuk, de amit mindig el szoktál mondani, hogyha te itt vagy a stúdióban, akkor történelmi kontextusba is helyezzük majd a témát, ezt tőled idézem, és Münchenről lesz, ugye?
Igen.
Olimpia, sör, sörfesztivál, igen. Minden szóba
nem
kerül.
Lehet. Jó napot kívánok, üdvözlem a rádióhallgatókat. Nem lehet történelem nélkül megúszni, tehát mindig ott vannak az előzmények, és ezek az előzmények teszik igazából a turizmusba érdekessé. Itt jönnek elő azok a sztorik, amiket ugye az idegenvezetők, amikről az idegenvezetők felkészülten, színesen mesélnek a odaérkező turistáknak. Itt ugye egy olyan cikkről van szó, ami egy ilyen sajátos élménybe számol, egy szakmai utazásról, amit Tóth Dávid barátomnak, egykori PhD hallgatómnak a meghívására tettünk Münchenbe. Az volt a cél, hogy megismerjük a müncheni repülőteret, ez Európa egyik legjobb minőségű, úgynevezett ötcsillagos repülőtere. Egy napot töltöttünk a repülőtéren, úgyhogy reggel fényosztok, és estig már mondtam Dávidnak, hogy Dávid, azért ez hát már...
A Tom Hanks is megcsinálta,
igen, ez így van, a Terminál, aki nem látta, ajánlom ezt a filmet, hogy egy kicsit több időt töltött, fantasztikus világ. Belépni egy olyan, egy hátsó területre, ami ugye elzárva van az utasok elől, mint hogyha a színházban ugye a kulisszák mögé tudna az ember benézni. Egy csodálatos, izgalmas világ tárult fel. És hát mondjuk azt, ugye utazó emberként azért sokfelé megfordultam, láttam jobb meg rosszabb repülőteret, ez egy nagyon működőképes repülőtér. Itt értettem igazából azt meg, hogy hogyan lehet egy ilyen professzionális rendszert, ahol másfél-két percenként jönnek le, illetve mennek fel.
Ha éppen nincs sztrájk.
Gépek, ha nincs sztrájk, igen. Azt működtetni, és azt vettem észre, és teljesen jó lenne ezt a társadalomban, a hétköznapokban is átvinni, hogy mindenki csak annyit csinál, amennyi a dolga, és csak azzal foglalkozik, ami a dolga, de azt nagyon professzionálisan teszi. El kell képzelni, hogy lejön egy repülőgép, onnantól kezdve, hogy bejelentkezik a toronyba, onnantól kezdve, hogy kilép az ember a csomagjával, mennyi részfolyamat megy ott végbe, és ebben mennyi felelős ember van, de mindenki pontosan tudja, hogy mikor, hol kell lenni, mit kell csinálni, és senki, nagyon figyeltem, senki nem foglalkozik a másiknak a dolgával. Tehát egy csodálatos napot töltöttünk a repülőtéren, és ez volt igazából ennek a müncheni utazásnak az apropója, tehát egy szakmai út, ilyen is van. Nem mindig konferenciákra megy az ember, hanem kell egy kicsit inspirálódni, és ha már ott voltam Münchenben, akkor azon gondolkodtam Dáviddal egyeztetve, hogy mit lehetne itt igazából három nap alatt megnézni, és akkor hát kézenfekvő, hogy akkor nézzük meg mindent, ami müncheni. És akkor innen jött ennek a cikknek az ötlete, hogy akkor a München brandről írjunk, ugye van a vállalatoknak brandje, ugyanúgy van a városoknak is brandje, ezt a München brand milyen rész...
Hogy lehet ezt szétszálazni.
Igen, hogy lehet szétszálazni, és igazából minden, ami Müncheni, ezt tettük össze, és igazából nem is fért bele még ebbe a színes cikkbe, aminek a elolvasását mindenkinek ajánlom. Földgömb magazin, ugye? És egy nagyon színvonalas magazinról van szó. Olyanok írnak benne, akiknek jó a tolluk, és sokfelé járnak a világba, és megpróbálják ugye ezeket az élményeket megosztani.
Világos, és jó, hogy mondtad a repteret, meg a világ, vagy Európa egyik legjobb, vagy a legjobb reptere, csak azon mosolyogtam, ezt hallottam már más repterektől, hogy magukat Európa legjobb repterének hívják, de a brand része mindenképpen, tehát mondjuk egy reptér az egy emblematikus dolog,
abszolút.
Az hozzátartozik.
Ott lépsz be, ott lép be.
Az első élmény, utolsó élmény, igen, az meghatározó.
Abszolút, a kapuja tulajdonképpen minden turisztikai destinációnak, az első benyomások ott érik az ember. Rettentesen fontos, ez ugyanolyan, mint egy hajóállomás, egy buszpályaudvar, egy vasútállomás, és hogyha az ember egy ilyen ötcsillagos repülőtér érkezik, akkor egy elég jó élményben lesz része. Ugyanakkor a távozáskor is fantasztikus dolgokat élhettem át. Dávid, ugye nyilván, ha az ember München van, akkor hoz valamilyen sört, és azt mondta Dávid, hogy ne bent vegyük meg, ugye a sört, én azt gondoltam, ahogy ugye ma szabályos, hogy kintről nem lehet bevinni, és mondja, itt már olyan szkennerek vannak, amik átengedik a csomagokat, hogy felismeri a kívülről hozott nem veszélyes áruk, dolgokat, és simán teli lehetett tenni, amennyi egy ilyen kis ugye, kabinbőrönbe belefér sörökkel, és át lehetett vinni. Ilyennel nem találkoztam egyébként, az pár napja állították ezt le, tehát a
német
merényletek miatt, mert azért most ugye fokozott biztonsági ellenőrzés van, és ugyanúgy akkor most benéznek a csomagba, tehát ezek a nagyon kellemes, kényelmi intézkedések, sajnos az elvaduló világnak köszönhetően ezek egy kicsit néha erodálódnak, igen.
Néha aztán lazulnak, és aztán visszaszigorodnak, igen. Na, maradjunk a sörnél, meg a privát sörös korsóknál, jó? Az is igen, nagyon jó fotógat. És eszembe is jutott, hogy én egy-két helyen azért én is járok, és nincsen sehol privát poharam, igen. Pedig ez jó érzés, ez is a brand része.
A brand része, és az a tradíció, ami a történelemből fakad, hogy itt egy olyan megrögzült szokás van, hogy azok, akik igazi törzs vendégek, nem tud megvenni ezt a
lehetőséget.
Igen, ezt a privilégiumot, ez pontosan régről van, lehet, hogy családról öröklődik. Mindenkinek van egy kis rekesze, oda visszateheti
ez a
saját
kulcsát. Nem?
Igen, körülbelül ilyesmi. Igen. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy postafiókok lennének. Nagyon különleges látvány is, meg élmény is ezzel találkozni.
Érdekes azért, hogy a sör az mennyire, a sörpucs, most a Krivit kiemeltem meg a fotót, de a sörfesztivál nagyon erősen kötődik, ugye?
Igen, igen. Egy olyan városról van szó, ami a sörre épül, a sör tulajdonképpen az életnek a meghatározó elképesztő mennyiségű sörház van a városban, tehát ezt elkerülhetetlen, hogy az ember megkóstolja. Ugye alapvetően, ahogy mondjuk az angol száz területeken a pint, a mértékegység ugye itt a masz, ez a közel egy literes sörös krigliből kell inni. Megmondom őszintén, én nem tudtam meginni, de ez egy kicsit szégyellem is magamat. Nem ment.
Tehát
egy nagyon finom vacsorához ültünk le, és akkor azt mondta Dávid, hogy akkor próbáljuk meg ezt az egy literes, és háromnegyedig ment. Nem ment, tehát elképesztő. Tehát le a kalappal azok, akik a sörfesztiválra készülnek, ugye ez hamarosan meg fog nyílni. Ugye Oktoberfestnek hívják, de valahogy történelem ezt is ugye kicsit előrébb hozta. Kezdtük ezt ugye hivatalosan 1810. október 10-én volt az a bizonyos esküvő, ami apropóját adta ennek, ugye Lajos és Teréziának a esküvője, apropóját adta ennek az eseménynek, és most már ugye mindenféle időjárási, meg marketing, meg egyéb városszervezési okoknál fogva, ez most is szeptember utolsó hetében kezdődik, és két hétig tart.
Na, csak azt mondod, hogy le a kalappal, ugye, akik, de nem, a hölgyek, azok gyönyörű, igen, hölgyek, igen, akik kivisznek ebből 12 előttük, igen, le.
Fantasztikus, mert még egyet is megemelni, ugye tehát maga az a kriglis, üveg kriglis nehéz, nem, hogyha megvan töltve, és akkor abból tizet. Tehát ott erről szól minden, nyilván a történelem, ugye a sörpucs, ami egy sörházban zajlott, az is ehhez kötődik, és hát ez is része ugye annak a müncheni történelemnek, amelynek vannak ugye ilyen szomorúbb árnyoldalai, epizódjai, akár a Führernek az akkori fellépése, akár aztán később ugye a 72-es olimpián a müncheni terror esemény, a fekete szeptembernek az akciója, és aztán ilyen a milyen erősebb esemény volt a 1980-ban a szintén az Oktoberfesten elkövetett neonáci kötődésű merénylet, ott több százan sérültek, meg 12 halott volt. Tehát, hogy vannak a München brandnek ilyen szürkébb, sötétebb árnyoldalai, de alapvetően egy olyan városba érkezik az ember, ahol úgy fogalmaztam Dáviddal beszélgetve, hogy a bőrömön érzem a jólétet. Tehát, hogy elképesztő, minden működik, minden olyan, amilyennek lennie kell, és nem a gazdagság, ez nem egy ilyen hivalkodó gazdagság, csak az látszik, bármere néz az ember a városba, persze nyilván vannak hajléktalanok, nyilván ott is megvannak a maguk problémái, de a külvárosban is olyan elegáns emberek, olyan teraszokon, kávézókba, sörözőkbe ülnek be, hétköznapi emberek, látszik, hogy helyi nyugdíjasok, akik megtehetik azt, hogy beüljenek akár egy pékségbe, egy finom kávéra, vagy akár este egy étterembe, tehát ez átjön az a jólét, ami a jelent képviseli. És akkor ott van a jövő, a müncheni repülőtéren például ugye ez a karbonsemlegesség, tehát megpróbálják ugye magát a repülőtérnek a működését karbonsemlegesíteni, magát a légi közlekedést ugye akkor tudnák leginkább, hogy hogyha leállna, de hát ezzel igen egy kicsit ugye véget is érne ez a történet, de mondjuk, hogyha az ember elsétál a BMW múzeumba, akkor ott is rájön arra, hogy mit jelent az, hogy innováció. Ez a vállalat, ami ugye már több mint 100 éves, és most is ontja a fantasztikusabb gépkocsikat, és ott találkozik, hogy hányféle évjárat, hányféle típus, hányféle modell, annak almodellje, és hogy folyamatosan az, hogy gondolkodnak a mérnökök, a dizájnerek, hogy mit lehetne még ezen újítani, tehát hogy az innováció hogyan hajtja a gazdaságot, ezzel nagyon, nagyon érdekes volt ezzel is ott szembesülni. És hát látni azokat az autókat, amely ugye nálunk is méltán népszerű Derik sorozatba mentek, amiben Derik felügyelés ugye beosztotja a helyettese, igen, Harry mentek ezek a, ma is örülnék egy ilyen BMW állna, ugye a kertemben nem, mert akkor biztos építenék neki egy garázs, mert ezek olyan kincsek, ezek a BMW 3-as vagy az 5-ös sorozat, tehát ezek ugye a 70-es években indult ez a sorozat, közel 300 epizódot élt meg, nem tudom, Magyarországon bejött-e mind a 300, de ugye nyilván gyerekként ugye ezen nőttünk föl, és csodálatos volt ott is látni ezeket az autókat, miközben itt ugye a kelet-német Warburgok és Trabantok száguldoztak.
Ez volt a járás valóság. Ha már autó, akkor jön a foci is. Igen. Eszembe jutottak azok a futballisták, emlékszel, a 70-es év, az a haj viselet.
Igen, igen.
Jó, tehát Bayern München nyilván akár.
München. Hát ez is a München élménynek kihagyhatatlan része volt. Sajnos nem úgy van, hogy oda megy az ember, és akkor vesz két jegyet. Itt a Bayern München törzs szurkolói ősz elején, de Dávid szerint már abban a pillanatban, azon a napon, amikor elkezdik árusítani a bérleteket, megveszik ezeket a bérleteket. Nem lehet szinte egy-egy meccsre jegyet venni. Ugye itt most az otthoni meccsekről van szó. A 2005-ben épült ez a csodálatos, mondjuk az, hogy szentély, tehát hogyha a foci, a labdarúgás az egy vallás, abszolút átérzelik a városon. Mi egy este olyan fél hat körül kezdődő meccsre mentünk, de amikor sétálgattunk a városban, már dél körül, 2 órakor már mindenhol a Bayern München jellegzetes különböző, vagy a fehér, vagy a piros mezében lévő törzsszurkolók, családok, idős emberek, fiatalok, elképesztő volt. Az odafelé úton is a metron, tehát nem az volt, ami egy ilyen B-középet képzelni, olyanban is volt már részem, hanem nagyon kulturált, természetesen ott is megvan a maga.
De akkor bejutottatok, akkor
természetesen,
sikerült.
Természetesen nem volt könnyű. Ennek a történetét most nem tudom elmondani,
hogy
Dávid hogyan szerzett jegyet, rettenetesen nehéz volt. Bejutottunk, 75 ezer Wolfsburggal játszott, 75 ezer néző telt ház, egy semmilyen tét nélküli meccs volt már, ez májusban volt már mindent, amit lehet, sajnos, hogy a Bayern München nem jutott be a BL-be, nem nyerte meg a bajnokságot, tehát igazából tét nélküli meccs volt, de elképesztő hangulat, és hát minden, amit ilyenkor el lehet képzelni. A Paulaner ugye a fő szponzor, ömlött mindenhol a sör, természetesen be is lehet vinni műanyag pohárba, kint is mindenhol a sörözők, és hát a Perec, a Bajor Perec, ami elengedhetetlen volt, tehát, és csendben, rendben lezajlott, a 75 ezer néző úgy tűnt el a metróval, buszokkal, a stadionból szemvillanás alatt, olyan szervezetten, ahogy azt egy ilyen német társadalomtól elvárja az ember.
Ugye jött a sör, jött a krigli, jöttek a hölgyek, jött a futball, de azért ugye, ahogy írod, München rendre az európai városok élbolyában van, amikor ezeket a márkázott városok sorrendjét emlegetik. De amiket eddig mondtál, az nem feltétlenül meg a negatív történések a történelemből. Nem eleve predesztinálná a várost. Mennyit szenvedünk itt Budapesten ezzel a buli turizmussal? Igen, ugye, hát ez igen, is megint aktuális lenne. Nem akarom erre elvinni. Szóval ehhez nagyon oda kell tenni a másik oldalt is, ugye, hogy ez ne legyen ilyen egyszínű.
Igen. Ugye az, hogy egy város mitől válik jó márkával, hogy egy vállalat mitől válik jó márka, rettetesen sok összetevője van. A gazdasága, a társadalmi mutatói, a tudomány, a sportélet, a kulturális élet, ezeket mind nézik az ezzel foglalkozó szakértők. Próbálják ugye a márkát úgy összetenni, hogy kemény mutatókból visszaadni valamit, ami ezt a sorrendet kialakítja. és a brandjét, ha tekintjük, akkor München a világon, ugye a 29. helyen áll a világ márkázott nagyvárosai között, ez egy rendkívül jó hely.
Mondjuk Budapest.
Budapest az 52. ebben, ez sem egy rossz, ez sem egy rossz hely. Németországban nyilván Berlin a legerősebb városmárka, a világban pedig az első hármat fogom mondani, ami nem fogja a rádióhallgatókat meglepni, London, New York és Párizs. Tehát ezek azok a márkák, amit hogyha kimondunk, ugye most ha turizmus szempontból nézzük, vagy befektetők szempontjából, beruházók szempontjából nézzük, akkor jól hangzanak, ahol biztos, hogy meg fog térülni a pénzem, meg fog térülni a beruházásom, és hihetetlen élményben lesz részem. München egyébként, mint turistaváros alapvetően, és a német városoknak a többségét ide lehet sorolni, a belföldi turizmusban dominál, olyan 40-60% a belföldinek az előnyére. Ez nem kevés egyébként, tehát a szálláshelyeken, tehát ahol regisztrálják a turistákat, olyan 8 millió körüli vendégészakát regisztrálnak egy városban, ami nem olyan rossz, ez azért Budapest fölött van bőséggel. De ide lehet jönni ugye egy napra, tehát egy napos város is, hogyha mondjuk nem beszéltünk még a bevásárló turizmusról, fantasztikus ugye áruházak vannak végig a főutcán, illetőleg a városperemén, de van 3 napra, 4 napra elegendő. És tehát pont az a város, ahol nem lehet egy percig sem unatkozni, és azt érzi, hogy nem véletlenül tartozik ez a márkázott városok közé, tehát egy nagyon jó brand a München.
A legnagyobb élményed?
A legnagyobb élményem, amivel kezdtem, az a reptér és a társadalom. Tehát nekem ez egy nagyon sokáig meséltem a barátaimnak a forró nyár estéken, amiken most ugye túl vagyunk, hogy megértettem valamit. A reptér az egy jelképezte azt a működést, ami a társadalomnak a sikerességében, a gazdaság sikerességében jelen van. Itt Magyarországon mindig azt látom, hogy másokra figyelünk, a mások dolgába. Igen, átnézzük oda. Nem, tehát azt kell megérteni, hogy mindenkinek a saját dolgával kell foglalkoznia, és akkor úgy fogunk...
De azzal maximálisan.
De azzal professzionálisan, és úgy fogunk működni, mint egy 5 csillagos repülőtér.
Nagyon szépen köszönöm, Mihalko Gábor, geográfus, turizmuskutató, a Pannon Egyetem professzora, Hurrenci FK kutatója, és hát német városvezetés München. Nagyon szépen köszönöm neked.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.